Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Hogyan leszel fiatalon vezető, milyen tulajdonságok kellenek hozzá, hogyan lehet megtartani az üzleti élet és a magánélet egyensúlyát, erről fogunk beszélgetni mai vendégemmel, Varjú Lillával. Köszöntelek nálam.
Szia, köszönöm szépen.
Lilla marketing igazgató, és az első kép, amit szeretnék itt felfesteni, hogy képzeljük el, hogy megérkezel egy céghez, és ott van mondjuk egy 50 éves idősebb úriember, aki már régebb óta ott van, és téged kineveznek igazgatónak. Hogyan töröd át ezt a falat, amit nem könnyű áttörni fiatalként?
Hát igen, ugye szükséges, hogy azt a tekintélyt megkapjam én is a kollégáktól, és akár igen egy olyan embertől is, aki nálam idősebb. Nem gondolom, hogy kortól függne az, hogy az embernek feltétlenül mennyi tapasztalata van egy adott szakmában. Én ugye a mostani cégemnél már több mint 5 éve vagyok ott, úgyhogy egy szakmai tapasztalatra már azért sikerült szert tennem. Hogyha egy új cégről lenne szó, hogyha arra gondolsz, akkor mindenképpen a szakmai tapasztalatommal szeretném meggyőzni őket. Biztos, hogy nem a mély orgánumommal fogom ezt a tekintélyt kinyerni, meg nem is a szúros tekintetemmel, tehát alapvetően egy vidám ember vagyok, és nem szoktam nagyon komolyan állni mindenki elé, úgyhogy inkább a szakmai tapasztalattal.
De ilyen is ehhez hasonló történetek azért vannak, vagy voltak nálad is? Fel tudsz idézni esetleg olyan nehézséget, amivel azért komolyan meg kellett küzdened?
Itt arra gondolsz, hogy esetleg a koromból adódóan?
Hát arra, hogy korodból, meg ugye nőként amúgy is nehezebb szerintem érvényesülni, nem csak a marketing szakmában, hanem bármilyen szakmában.
Szerencsére az én cégemnél ilyen hátrányok nincsenek, és nálunk egyébként a menedzsment csapat is egy ilyen nagyon egészséges egyensúlyban, balancban van, és egy 8 tagú menedzsmentről beszélünk, ahol hát 4 nő és 4 férfi van, úgyhogy nálunk tökéletesen megvan a balansz. Úgyhogy igazság szerint ebben a csapatban nekem egy nagyon, nagyon szerencsés helyzetem van, és volt akkor is, amikor vezetővé neveztek itt ki, mert már megvolt ez a befogadás. Úgyhogy itt annyira ilyen jellegű tapasztalatom nem volt, persze nagyon sok kétel volt bennem az elején, és nem mondom, hogy könnyű volt az elején.
Akkor inkább magaddal kellett megküzdél?
Igen, ugye amiatt is, mert ez egy nagyon éles váltás, hogy az egy dolog, hogy valaki a szakmájában már jártasabb, van tapasztalata, viszont ez valamilyen szinten egy új szakma a szakmában, hogyha valaki vezető lesz. És új kihívások vannak, új feladatok vannak. Tulajdonképpen teljesen megváltozott azzal a munkaköröm, a feladataim, hogy ebbe a pozícióba kerültem.
Igen, pontosan tudom, hogy miről beszélsz abban a tekintetben, hogy 5 évig én is egyedül dolgoztam, és utána kezdtem el csapatot építeni, és annyira sok új tulajdonságot és empátia csövet, vagy nem tudom, hogy empátia kezet, vagy sok ilyen polipszerűen képzelem el magamat, hogy ahogy azt ki kellett növeszteni, hogy mindenkit letapogathassak, mindenkit érezhessek. Én abszolút azt gondolom, főleg az Y-generációnál, de mindenkinél, hogy az a legfontosabb, hogy személyre szabott figyelmet kapjon, hogyha vezetőként szeretnénk motiválni őket. Szerinted milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy jó vezető legyen az ember fiatalon? Még ezt is hozzáteszem.
Úgyhogy itt tulajdonképpen, mint tulajdonságok, nagyon sok minden olyan, amit meg kell tanulni közben, és nem feltétlen adottak az emberben, mert meg kell tanulni azt, hogy igenis egy csapatért vagy felelős, és hogy az a csapat az egy, annak a prioritási listádnak az elején kell lennie. Nagyon fontos, hogy ők egy olyan környezetben, egy olyan környezetet teremts nekik, ahol ők a legjobb formájukat tudják adni. És ez éppen pont nem egy tulajdonság, de egy nagyon fontos része.
De hogyha környezetet tekintem, akkor nem feltétlenül csak a fizikai környezetről, van, hanem a mentálisról, ami meg már egy tulajdonság, mert úgy értem, hogy ennek a harmóniáját megteremteni.
Nekem, ami egyébként még sokat segített, az az, hogy én alapvetően megoldásközpontú vagyok, és ez nekem nagyon sokat segített, hogy nem veszek el a részletekben, és ez szerintem nagyon hasznos tud lenni, hogy úgy lássuk át a dolgokat, hogy eljussunk a végén A-ból B-be. És egy másik fontos dolog, hogy meg kell tanulni delegálni, mert ugye amíg ez az én szakmám, és úgy érzem, hogy én tudom a legjobban azt a területet, amin eddig dolgoztam, abból most ki kell lépni. Mert ugye akik a csapatomban dolgoznak, ők azért dolgoznak ott, mert hogy ők ebben a szakmában jók, és azt a területet el kell fogadni, hogy ők tudják a legjobban. És fontos, hogy őket támogassam, hogy őket képezzük, és hogy igenis nagyon sok feladat már náluk van, és nekem más feladataim vannak. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit például már az elejétől meg kellett tanulni.
Hogy bízni kell bennük.
Mindenképp. Így van.
Mit gondolsz, hogy ugye mostanában nagyon divatos és nagyon jó dolog is szerintem személyes márkát is építeni, és hogy vezetőként ez, ha mikrokörnyezetet nézem is, mennyire fontos szerinted, és te mit teszel ezért?
Fontos, nem csak mikrokörnyezetet nézve, de alapvetően is nagyon fontos, ugye, hogy a szakmában elfogadják az embert, és igen, cégen belül is, sőt, ha még szűkebbre megyünk, csapaton belül is. Én ugye egy olyan helyzetben voltam, hogy én nem kerültem ki a csapatból, amikor vezető lettem egy új csapat élére, hanem az adott csapatban maradtam, és így megváltozott az a viszony, ahogyan ugye dolgozunk, olyan értelemben, hogy máshogy leszünk kollégák. És ez például egy olyan mérföldkő, amikor meg kell tanulni kezelni ezt a helyzetet. Szintén nagyon szerencsés voltam, mert egy fantasztikus csapattal dolgoztam, és azóta ugyan már alakult, de most is nagyon jó csapatom van. Úgyhogy így ennyire mikrokörnyezeten belül nekem ez egy könnyebb terület volt, de azért dolgozni kellett rajta sokat.
Hány főt vezetsz?
Most, akik, hogyha úgy nézik, hogy nekem riportálnak, ők hatan vannak, és még keresünk most egy embert a csapatba.
Úgyhogy... Milyen kompetenciájuk, akkor már mondjuk el, hát ha valaki pont érdekel.
Nagyon-nagyon örülnénk, hogyha egy marketinges grafikus érkezne hozzánk a közeljövőben. Úgyhogy már ez folyamatban is van.
Hoztál egy ilyen személyes kártyát, ezt itt, mert annyira nézegettük már adás előtt, annyira jó pofa, és ez így a csapat témánál nagyon ide kívánkozik, hogy ezt akkor a saját csapatodon belül is, meg akkor az egész cégen belül is használjátok.
Igen, ezek a...
Elmeséled, hogy ez mi?
Igen, ezeket mi úgy hívjuk, hogy fánkád. Ez már egy továbbfejlesztett változata az első verziónak. Minden évben kapott valami új nevet, Happy Card, Cool Card, most éppen Fun Card, és ezek arról szólnak, hogy minden munkavállaló, minden kolléga kap egy ilyen kis pakkot, egy ilyen 10-12 kártyával, amit évelején megkapnak, és egyet felhasználhatnak, mert mint minden kártyát egyszer lehet felhasználni. És mert olyan jó pufa dolgok vannak, hogy valakit beöltöztethetsz például másnap a, nem is tudom, bármelyik rajzfilm főhősnek, vagy megkérhetsz valakit, hogy főzzen neked másnap.
Nekem ez a kedvencem.
Ezt és egyébként nagyon jó, érdemes kipróbálni. De például van olyan is, hogy egy trenyakártya, ami azt jelenti, hogy melegítőbe kell jönnöd másnap, akkor a legjobb kihasználni, hogyha valakinek valami külsős vendége jön, vagy egy új kolléga érkezik a csapatába, és akkor megvan az első benyomás rögtön. De vannak például olyan motiváló dolgok is, hogy később kell bejönni másnap. Mi ezt arra húztuk rá, hogyha kicsit elhúzódott volna a tegnap esti buli, akkor használd ki, és gyere egy kicsivel később.
Ez szerintem minden csapatban nagyon jól jöhet, úgyhogy ha csapatban dolgoztok, akkor javasoljátok a vezetőnek, hogy legyen egy ilyenetek, ha pedig ti vezettek egy csapatot, akkor pedig vezessétek be, mi is mindenképpen be fogjuk vezetni. Vezetőként az egyik legnehezebb dolog volt legalábbis számomra, hogy a magánélet és az üzleti élet egyensúlyát megtartjuk, és hogy elég fontosnak gondoljuk magunkat is ahhoz, hogy a magunkra fordított időt azt ne elfecséreltnek vegyük. Te ezt hogyan egyensúlyozod, mit teszel azért, hogy egyensúlyban légy?
Teljesen igazad van, szerintem is az egyik legfontosabb dolog ez, már csak amiatt is, mert hogyha ugye te egy csapatért vagy felelős, hogyha azt szeretnéd, hogy annak a csapatnak mindene meglegyen, és hogy ők egyensúlyban legyenek, és egy olyan környezetben tudjanak dolgozni, ahol a legproduktívabbak, és ahol, ahol ki tudnak bontakozni, akkor először saját magadban kell megtalálnod az egyensúlyt. És hát igen, ezt általában ehhez, vagy egy nagyon jó hobbit kell találni, legyen az valami olyan, ami a, miután a szellemileg lefárasztottad magad, utána fizikailag is le tudod. Igen, nálam például ez vált be, így. Igen, én a Thai boxot választottam egyébként, és nekem is ez idő kellett, én nagyon sok mindent kipróbáltam, hogy mi az, ami, ami annyira megfog, és ami, ami, ami tényleg megadja nekem azt, amit úgy éreztem, hogy hiányzik ehhez az egyensúlyhoz. Volt ilyen például nekem a tenisz, mert tudtam, hogy én kiskoromban teniszeztem, szerettem, lehet, hogy ez lesz az.
Ugye azt hozza meg azt a flow érzés, vagy nem is tudom, talán így lehet legjobban megfogalmazni.
És nem, nem a tenisz volt, pedig nem értem, pedig régen sokat teniszeztem. Próbálgattam azt, hogy szeretek festeni, hogy lehet, hogy ezt fogja hozni. Továbbra is nagyon szeretek festeni, és festek, de nem, nem ez volt az, amit kerestem, illetve ezt nem is tudtam olyan gyakorisággal, nagyon sok időt el is vesz, mert olyankor tényleg nagyon belemélyülök abba is. Próbáltam a jógát is, nagyon szuper, nagyon szeretem a jógát, de egy kiegészítésnek például tökéletes a Thai box mellé, mert tényleg szellemileg fel tud tölteni, viszont ez az edzés pedig annyira le tud fárasztani, ami az az igazán jó érzés, és úgy gondolom, hogy ez hiányzott még nekem, hogy úgy fizikailag is nagyon, nagyon lefárasztani magam, mert ez egy kiürítem az egyemet is.
Mióta Thai boxolsz?
Nem régóta még nincs egy fél éve, úgyhogy ez még nekem nagy nagyon szerelem, új. De most nagyon nagy szerelem, igen, úgyhogy ezt most tartani fogom.
Ami vezetőként még nekem mindig tervezést igényel, hogy én is szeretek így pozitívan fogalmazni, a nemetmondás, te hogy birkózol meg ezzel?
Ezt is meg kellett tanulni, így van. Nekem a legnehezebb nemet mondani arra, ami hozzám bejön. Ugye ez kicsit a delegáláshoz is kapcsolódik, meg a saját időmnek a beosztása, amiben egyébként úgy gondolom, hogy most már egészen jól csinálom, és be tudom osztani az időmet, de még mindig van olyan, hogy én úgy képzeltem el a napot, hogy rendben lesz ez és ez és ez, és a nap közben ugye ez változik. Ez egy mindennapos dolog, és nagyon sokszor van olyan, hogy oda jön egy kolléga, csak egy gyors 5 percre, csak egy kérdés, most tudunk-e valamiről beszélni? Én meg ugye nem akarom őt hátráltatni a munkájában, és tudom, hogy ez tényleg csak egy pár perc, viszont lehet, hogy engem kizökkent valamiből. És ez egy olyan dolog, aminél például nekem nagyon nehéz volt mindig a nemet mondás.
És most hogyan lendülsz ezen túl?
Úgy döntöttem, hogy soha nem fogom tudni ezt 100%-ra lecsökkenteni, tehát nem vagyok ilyen típusú, viszont egy egész jó arányban tartom most már, és mondjuk úgy, hogy minden második, harmadikra mondok nemet. Tehát pont addig, amikor tudom, hogy ha valamiből nagyon kizökkentenének, akkor nemet mondok.
És milyen, hogy hangzik egy nem? Most csak azért kérdezem, mert itt volt nálunk nemrég ott Anna, és ő az olvasást népszerűsíti, és gyakorlatilag olvasó teljes állásban részben, meg ugye nyilván kulturális programokat is szervez, és ő azt mondta, hogy azt szoktam mondani a barátjának, bocs, most nem érek rá, mert olvasom. Tehát neked milyen válaszod van így erre, hogy most nem érsz rá?
Igen, én ebben is egy kicsit megoldásközpontú vagyok, és én általában mindig felajánlok egy B, B lehetőséget, úgyhogy mindig nézünk gyorsan valamit, ami viszont jó lesz, amikor tudom, hogy éppen rá fogok érni.
Egy nagyon picit evezzünk a saját vizedre, a marketingre, illetve ugye a jófogásnál dolgozol, és itt kettő olyan dolog volt, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni. Először is, hogy egy ilyen nagyobb cégnél hogyan érték, vagy mikor értékelitek sikeresnek most 2020-ban a marketing kampányt?
Érdekes pont, ahogy mondtad, hogy mint egy nagyobb cégnél. Ez is egy folyamat volt, és amikor én még odaérkeztem például, akkor még csak én voltam a 16-17-edik, aki megérkezett, és ahhoz képest most már 110 vagyunk. Úgyhogy, és egyébként, ahogy teltek az évek, sokkal pörgősebb lett minden, sokkal több minden áll a rendelkezésünkre, sokkal több adat például, sokkal több rendszer, sokkal több lehetőség. Úgyhogy, Úgyhogy mi is sokkal jobban felpörögtünk, és nagyon-nagyon sok minden folyik nálunk is a marketingen. Tehát nem tudom azt mondani, hogy jó, akkor ebben a hónapban mi most ezt csináljuk, és pont, és csak annyi. Tehát nagyon sok minden pörög egyszerre. Figyelnünk kell arra, hogy a szolgáltatásainkat népszerűsítsük, ha valami újdonság bejön, ha egy új fejlesztés. De közben a márkánkra figyelni kell, hogy mindig ott legyünk a fejünkben, mármint a, felhasználók fejében, így van. És azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent csinálunk, mindig adunk meg KPI-okat ehhez, tehát mi nagyon hiszünk abban, hogy mindent mérni kell, így van. Ezért mindig úgy indítunk egy kampányt, hogy először is megnézzük azt, hogy mi az, amire szükség van. Ezt is a számokból látjuk, és megadjuk azokat a KPI-okat, amire mi úgy gondoljuk, hogy igen, ezen kell most változtatni. Megadjuk pontosan, hogy mennyit szeretnénk változtatni, mit várunk el egy kampánytól. Úgyhogy eléggé konkrétan meg tudjuk mondani, hogy valami sikeres lett-e, vagy sem.
100%-ig egyetértek, hogy így lehet sikeresen céltervezéssel marketing kampányt, vagy bármilyen kampányt készíteni. Ami még a másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy biztos nagyon sokan hallgatnak minket, akik használják ezt a felületet. Van-e valami titok, amivel sikeresebben lehet adni, venni a jó fogásot?
Hát, titok. Titok igazság szerint nincs, mi minden nagyon transzparensen, mindent elmondunk, amit csak lehet a felhasználóknak, hogy mivel.
Jobb fotót, vagy jobb szövegezést.
De például egyébként ez mindenképp a jó minőségű hirdetés, az nagyon-nagyon sokat tud dobni. Mi erre próbáljuk is a felhasználókat kicsit edukálni, hogy azzal pontosan, hogyha felraksz egy-két képet, minél több képet, ha lehet, jó minőségű képeket, minél több mindent megadsz a hirdetésedről, arról a termékről, amit el akarsz adni, akkor hamarabb gazdára fog találni. Illetve amit még érdemes, hogyha úgy látod, hogy egy olyan kategóriában van, ahol mondjuk egy kisebb kategória esetleg kevesebbet nézik, akkor érdemes előre sorolni időnként a hirdetést. Ezzel hamarabb újra előre kerül, és akkor újra ott van szem előtt. Úgyhogy de a legfontosabb az, hogy jó minőségű hirdetést.
Állandóan ezt hallgatom, hogy nekem nem titkoltan Gary Vaynerchuk a nagy kedvencem Amerikában, és Ánél azt mondja, hogy abból ilyen másodjövedelmet lehet ott szerezni, hogy adsz-veszel az ilyen online piac tér felületeken. Van-e Magyarországon, aki ebből valóban meg tud élni?
Nagyon sokan. Egyébként nagyon sokan vannak, és nagyon különböző területekről. Van például egy olyan személyes tapasztalat ezzel kapcsolatban. Van egy találkozási pontunk, egy jófogás találkozási pont, ez a West Endben van, és ez kifejezetten arra azt a célt szolgálja, hogy személyesen találkozhat a vevő és az eladó, és egy ilyen biztonságos környezetet
nem kell
adunk.
A metróhálomással seftelni az átadáson.
Így van, hát főként, hogyha mondjuk egy drágább tételről van szó, és ott vannak mindig a hostesseink, ők segítenek, ha kell még szerződés, mindent is tudnak adni. De egy olyan biztonságérzetet adnak, hogy valaki ott van tőlünk, kérdezni is lehet tőlük. És oda például jár be egy olyan vendég, aki rendszeresen jár be oda adásvételezni, és ő ilyen elektronikai cuccokat. Így van, ő azokkal bizniszel. És tényleg nagyon rendszeresen, tehát ilyen heti 3-4-szer jár oda be.
Nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan találtad meg magadnak ezt az utat, illetve mi a tanácsod a hasonló a korodbeliekhez, akik még nem találták meg életük értelmét?
Hát én se óvodába találtam ki, hogy marketinges szeretnék lenni. Én eleinte egyébként például állatorvosnak
szerettél
készültem.
Volna lenni?
Igen, én mindenképpen azt szerettem volna lenni. Hát az állatok
hány éves korodik?
Ez a gimiben, a gimnáziumban változott meg valahol, ott az utolsó két évben mondjuk. Akkor voltam úgy vele, hogy akkor viszont építészmérnök. És amikor vége lett a giminek, akkor utána kezdett el érdekelni a marketing, és már úgy is választottam utána egyetemet, hogy akkor marketing. Én tulajdonképpen én végigjártam azt az utat, hogy azt a klasszikus utat, így van. Én is voltam több cégnél marketinges, egyébként mindegyiket nagyon imádtam. Teljesen más területek voltak, mint például most a jófogás. És volt, ami élelmiszerrel kapcsolatos, vendéglátással kapcsolatos, ingatlanokkal. Tehát teljesen más-más területek, de mindegyik adott valami pluszt. És mindig más környezetben voltam, és már ezzel is nagyon sokat tanultam arról, hogy milyen lehetőségek vannak. És utána találtam rá a jófogásra. És ott is először inkább az online terület volt az, adódóan a jófogás profiljából, és onnan egyébként nagyon hamar tágítottuk ezt az irányt, mint például a jófogás találkozási pont adott egy lehetőséget, hogy egy kicsit megint az offline-ba is bemenjek. Utána egy 3 év múlva kaptam meg a brand manageri pozíciót, ott akkor kifejezetten megint csak a jófogásért voltam felelős, itt már azért volt ez érdekes, mert akkor már a használt autó is hozzánk került, és utána pedig 2 évvel ezelőtt pedig újra egy pozíciót váltottam, úgyhogy én tényleg így
végigértem. De végighallgattál akkor a megérzéseidre.
Így van.
Hol látod magad 10 év múlva?
10 év múlva még sehol, már csak azért sem. Most is általában ilyen negyedévekre tudunk maximum előre tervezni.
Szóval nincsenek 10 év múlva is számok, KPI-ok.
Még 10 évre nincsenek. Annyira gyorsan változik minden, hogy tényleg negyed nem is évre. Tudok még. Negyedévre tudok előre tervezni, így van.
Úgy néz ki, hogy a negyedévre való tervezés is nagyon jól működik. Nagyon köszönöm vendégemnek, Lillának, hogy itt volt nálunk. Hogyha van kérdésed a témával kapcsolatban, nyugodtan tedd föl a videónk alá kommentben, illetve iratkozz fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Remélem így lesz. Sziasztok, szép kreatív napot!
Sziasztok!